Akkor légy szíves, a Nehémiás könyvéhez lapozzatok. Ahogy olvassuk az igét, ott látjuk, hogy a Biblia, az ige, mint egy forrás, vagy mint víz szerepel sokszor a Bibliában. Tehát ez a kép, amit látunk, és mennyire szükségünk van rá, hogy Isten fölfrissítsen. És Isten igéje erre alkalmas. Azt mondja a 19. Zsoltár, hogy ahogy az Isten igéje olyan, mint az eső, ami felüdíti a lelket. Isten igéje tökéletes, és felüdíti a lelket. Így ezzel a reménnyel jöttem ma, hogy Isten mindannyiunkat üdítsen fel, frissítsen fel. A hőség is olyan, hogy így eltikkasz, de egyszerűen a lelkünk is néha csak el tud tikkadni, el tud fáradni, és Isten igéje ezt megeleveníti. Uram, kérlek, tedd meg ezt közöttünk ma. Na, Nehémiás 5. Tovább megyünk ebben a könyvben. Ez a könyv egy helyreállítási munkáról szól. De ahogy már látjátok, többről szól, mint csak a városfalak helyreállítása. Ugye Nehémiás, ő a könyvnek a szerzője és főszereplője, építi Jeruzsálem falait. És ez egy történelmi feljegyzés is, ennek vannak nyomai a ma látható Jeruzsálemen, és ez tényleg így történt, olvassuk a kapukat, a személyeket, ez egy valódi hiteles beszámoló, de egyben egy lelki igazságokat hordozó történet is számunkra. És igyekszünk mind a két oldalról megnézni, a 4. fejezetben azt láttuk, hogy amint elindult az építkezés, Nehémiásék és a csapata oda tették a kezüket a munkába, elindult az ellenállás is. Abban a pillanatban, ahogy Isten szolgálatába kezd valaki, ahogy itt a könyvben olvassuk, Nehémiás Isten népének a javát keresve szolgált, ahogy ez elindul, egyből jön a támadás, az ellenállás. Ez mindig így van. És szeretném, hogyha nem lennétek meglepődve, hanem tudnátok ezt, hogy lelki növekedés nem jár sosem küzdelem nélkül. Ez a kettő együtt jön. Együtt jár. Ugye, ahogy dolgoztak, jött a gúnyolódás, jött a zaklatás, jött a megfélemlítés, különböző formákban, ezt megnéztük múltkor, de minden egyes akadályt jól vették. Nehémiás jól vizsgázott, és folytatták az építkezést, és nem hagyták abba a munkát. Elérkezünk ide az 5. fejezethez. Ebben a fejezetben nem olvasunk Szamballatról, az ellenségről, nem olvasunk Tobiáról, a másik ellenségről, sőt, még az építkezésről sem olvasunk. Most elérkezünk egy olyan helyhez a történetben, ahol a külső támadás átvált egy belső támadásra. A külső támadás, ahogy mondtam az előbb, gúnyolódás, zaklatás, megfélemlítés, félelem, nem tudta megállítani a munkát. De milyen érdekes, hogy jön egy belső támadás, ami megállítja a munkát. Egy csapaton belüli probléma ébred, ami miatt a zsidók között feszültség támad, már nem az ellenséggel foglalkoznak, hanem egymással. Ennek a történetét látjuk itt ebben a fejezetben. Panaszkodni kezdenek a zsidók egymásra, nem az ellenségre, nem Tóbiára, nem Szambalatra, egymásra. Biztos feltűnt már neked, ezzel nem mondok semmi újat, hogy ahol emberek vannak, ott problémák vannak. Van tökéletes gyülekezet, oda, hova nem jár senki, de ahova beteszi valaki már a lábát, az már nem tökéletes gyülekezet. A Váci Golgota sem tökéletes gyülekezet. Tamás, majd erről még beszélünk részletesen. Nincs tökéletes gyülekezet, mert ahova emberek járnak, ott ez lehetetlenség. Én néha úgy elképzelem az ideális szolgálat, ahol milyen lenne, de ilyen nincs. Mert ahol emberek vannak, ott problémák vannak, és de olyan kiváltság részt venni abban, amit Isten végez. És Isten emberek lelkén munkálkodik, emberek életét állítja helyre. Ahogy itt olvassuk a történetben, válnak vetve építették a falat, és miközben egy csapat van, egy csapat dolgozik egy közös ügyön, problémák lépnek fel. Emberek között. Ez mindenhol így van. Nem az együtt dolgozás szüli a problémát, de az együtt dolgozás hozza ki a problémát. A probléma ott volt, csak az együtt dolgozás kihozza. Ugye szokták is mondani, hogy a lakva ismeri meg a másikat az ember. A házasság is olyan, hogy egy ideig az ember ilyen idealisztikus képet fest a másikról, de miután már együtt él vele, hát látja, hogy hát igen, neki is vannak gyengéi. Az ő nagy őmnek is vannak gyenge pontjai. És ez nem azt jelenti, hogy az ember csalódott, csak valóságosan látja a másik szemét, hogy hát ő sem tökéletes. Nincs tökéletes szolgálója Istennek, Jézus Krisztuson kívül. Szambalat és Tobiá ebben a fejezetben szabadságot kap. Nincs rájuk szükség, mert ők azon fáradoztak, hogy leálljon a munka, most ők hátra dőlhetnek, mert a munka leállt. De nézzük meg, hogy miért. Első vers, 5. fejezetben. Közben erősen zúgolódni kezdett a köznép és az asszonyok, húha, már ők is itt vannak, a judai honfitársaik ellen. Ebből tanulhatunk, hogy hogyan bánnak el. Nem tudom, hogy tudtad-e, de a legtöbben azért hagyják el Isten szolgálatát, nem azért, mert az ellenség támadja őket, hanem mert a csapaton belül meg nem oldott konfliktusok keletkeznek. A szolgáló csapaton belül. Emiatt hagyja el a legtöbb ember a szolgálatot. Tehát ezért nagyon fontos odafigyelni arra, ami most itt zajlik. Közben erősen zúgolódni kezdett a köznép és az asszonyok júdai honfitársaik ellen, a saját testvéreik ellen. Itt vannak már az asszonyok is, és akkor elképzelhetitek, hogy hogy zajlik az itteni dolog. Azt mondja a Biblia, példabeszédek 6, 6 dolgot gyűlöl az Úr, 7 dolog utálatos előtte. Van egy lista, és ott van közötte, hogy a testvérek között visszájcító ember. Ott van ennek a párja, a 133. Zsoltár, hogy ó, mi szép és mi gyönyörűséges, amikor a testvérek egyetértésben lakoznak. Az olyan, mint amikor az olaj lefolyik az Áron szakállára, lecsöpög a köpenyére, egy ilyen frissítő, üdítő dolog. Ezzel szemben milyen nehézkes, mennyire káros, amikor nincs egyetértés a testvérek között. Az ellenség ezt jól tudja. Őt nem kell erről felvilágosítani, a Bibliából is tudja, meg egyébként is tudja, hogyha megosztottság van a testvérek között, akkor az kárt okoz, nagyon nagy kárt okoz. Ugye azt mondja az ige, Jézus mondja ezt, hogy onnan fognak megismerni minket, hogy mi Jézushoz tartozunk, hogy szeretjük egymást. Ha az ördög ezt tönkre tudja tenni, akkor ugye nem veszik észre, hogy mi Jézushoz tartozunk, és valljuk meg, hogy elég sokszor kárt okozunk ezzel, hogy nem szeretettel bánunk egymással, vagy a szolgáló csapatban engedjük, hogy megosztottság legyen, ellenségeskedés. A munka elkezdődött, nő a teher rajtuk, kemény munkát végeznek, és a feszültség is növekszik. Így folytatódik a történet. Voltak, akik ezt mondták, fiainkkal és lányainkkal együtt sokan vagyunk, gabonát kell kapnunk, hogy ehessünk és éljünk. Voltak, akik még ezt mondták, zálogba kell adnunk mezőinket is, szőlőinket is, házainkat is, hogy gabonát tudjunk venni az éhínségben. Voltak olyanok is, akik ezt mondták, mezőkre és szőlőnkre pénzt kell kölcsönvennünk, hogy adót fizethessünk a királynak. Amikor elindult az első században az egyház, Krisztus mennybe menete után, emlékeztek, megtért 3000 ember pünköstkor, elindult az egyház, nem kell sokat olvasni az Abcselben, hogy elérjünk az első problémához. Az Abcsel 6-ban megérkezünk az első komoly problémához, ami az első századi gyülekezetben adódott. A görög és a zsidó származású özvegyek között feszültség volt, mert a görög származású zsidók úgy érezték, hogy őket elhanyagolják, hogy rájuk nem jut figyelem. És akkor az apostoloknak kellett fölállniuk, és azt mondani, hogy ez így nem jó, hogy mi apostolok elhagyjuk az ige tanulmányozását és az igét, az imádkozást, és mi szolgálunk fel az asztaloknál. Hogy mit csinálunk mindent, mert nem tudnak mindent ők csinálni. Válasszunk ki lélekkel teli embereket, akik majd szolgálnak ezeknek az asszonyoknak. És mi visszatérünk az ige tanításához és az imádkozáshoz, amire Isten hívott minket. Itt volt egy konfliktus, ami fölnövekedhetett volna, ha nem bánnak el vele, ami kárt okozhatott volna, hogyha nem Isten szerint bánnak el vele, de itt az apostolok megoldották. És olyan érdekes, hogy a problémát nézhetjük úgy is, hogy te jó ég, már megint mi történt, vagy úgy is, hogyha elbánunk egy problémával, akkor az növekedést hoz. Ha Isten szerint bánunk el egy problémával, az előrébb viszi a szolgálatot, előrébb viszi a mi életünket. A problémák azok fontos mérföldkövei az életünknek, hogy azokat Istennel elbánjunk azokkal a problémákkal. Ez a házasságra is igaz. A házasság, nincs tökéletes házasság, vannak konfliktus helyzetek, két bűnös él egy fedél alatt, ha még gyerekek is vannak, akkor még több. El kell bánnunk a problémákkal. Egy fontos része a kapcsolatunknak, hogy kezeljük a problémáinkat. És ez előrébb visz minket, növekedést hoz. Olyan érdekes, hogy mostanában Sárival elég támadásos időt élünk meg. Úgy érezzük, hogy sok oldalról jön a támadás. Többet imádkozunk, mint előtte. Ez nagyon föllendítette az ima életünket, ami néha olyan elsekélyesedik, amikor jól mennek a dolgok. Isten imába vont. Ha jól bánunk el egy problémával, akkor előnyt kovácsolhatunk belőle. Itt az volt a probléma, amit olvastunk, ugye, hogy adót szedtek a zsidó emberektől, de már nem volt miből befizetniük, és ezért néhány embernek a saját fiát, lányát, vagy fiaikat és lányaikat rabszolgasorsba kellett, el kellett adniuk rabszolgának, hogy pénzt kaphassanak értük, és abból fizethessék be az adót. Ez nem olyan rabszolgaság, mint a Rómában, hogy egy örökre szóló, hanem eladták egy időre, hogy szolgáljon, és kiválthatták. Ha befizették értük az összeget, akkor kiválthatták őket. De azt olvassuk, hogy még a saját földjeikre is zálogot vettek föl, hogy az adót fizethessék. Nem volt mind már dolgozniuk. A családjukat rabszolgasorba adták, és a földjük is már másé volt. És teljesen kilátástalan helyzetben voltak. És nézd meg, az 5. versben elhangzik maga a problémának a lényege, és bár a mi testünk éppen olyan, mint honfitársaink teste, és a mi fiaink éppen olyanok, mint az ő fiaik, mégis rabszolgáknak kell eladnunk fiainkat és lányainkat. Vannak is már itt így eladott lányaink, de mi tehetetlenek vagyunk, mert mezőnk és szőlünk már a másé. Itt van a probléma gyökere. És Nehémiás meghallgatja ezeket az embereket. Végighallgatja, hogy mi van a szívükön. Eladták már a saját gyermekeiket, de nem tudják őket visszaváltani, mert már a föld, amin kereshetnének pénzt, az se az övék. Nehémiás szolgálata az volt, hogy fogjon egy csapatembert, jöjjön el Babilonból, vissza Jeruzsálembe, és építse fel a falakat. Elhozta a népét Babilonból, Isten népét Babilonból, de Babilon még ott van az életükben. Már nincsenek ott, Babilonban, de a szívükben még mindig ott van Babilon. Miről beszélek? Úgy bántak egymással, ahogy a világ bánik. Úgy kezelték a pénzt, és úgy kezelték az egymás iránti kölcsönt, ahogy a világ teszi ezt. Ahogy látták valószínűleg Babilonban. Babilon az akkori világ vezető uralma. Egy szuperhatalom. A leggazdagabb uralkodót szolgálták. És megtanulták valószínűleg, hogy hogyan működnek a dolgok. Hazajöttek Jeruzsálembe, és még mindig úgy bánnak egymással, ahogy ott látták. Voltak gazdag zsidók, akik kihasználták a szegény honfitársaikat, amikor kölcsön kellett nekik, akkor magas kamatra adtak kölcsönt. Amikor nem tudták fizetni a kölcsönt, akkor a gyermekeiket rabszolgának vették föl, sőt a földjeikre zálogot vetettek ki. Teljesen lenullázódtak ezek a szegény emberek, a szegény honfitársaik. És Nehémiásnak kell itt fellépnie egy problémát kezelni. Észreveszed azt, hogy sokkal több feladata volt, mint csak Jeruzsálem falait fölépíteni? Ő ezért jött. Ez volt az ő munkaköri leírása. Építs föl a falakat. De látod, hogy sokkal több az, mint egyes köveket visszarakni a helyére? Itt nem csak a falakat kellett helyreállítani. Itt emberek szíveit kellett helyreállítani, és a szolgálat mindig erről szól. Mindig emberekről szól. Nincs olyan szolgálat, ami ne emberekről szólna. Az előbb mondtam neked, hogy van ideális szolgálat, ahol nincsenek emberek, de ahol nincsenek emberek, ott nincs szolgálat. Ez a város a nagy királyvárosa. Jeruzsálem. Ahol a templom áll, ahol bemutatják az áldozatot. És Isten úgy alkotta ezt a várost, hogyha valaki ránéz Jeruzsálemre, akkor megismerjen valamit Istenből. És Nehémiás feladata nem csak a falak helyreállítása ezért, hanem az emberek életében való munka is az ő feladata. Itt vannak nagyon fontos leckék. Ugye emlékeztek, tanultunk a kapukról, a falakról, hogy hogyan építették, de akármilyen szolgálatba is von Isten téged, az mindig emberekről kell, hogy szóljon. Sőt, leegyszerűsítem, mindig arról az emberről szól, aki éppen előtted van. Mert úgy elméletben tudunk szeretni embereket, azt mondjuk, hogy ó Jézus, én nagyon szeretlek, de azt mondja az ige, hogy ha én nem szeretem a testvéremet, akit látok, aki éppen előttem van, akkor hogy mondhatom azt Istenről, akit nem látok, hogy szeretem őt? Ez egy ellentmondás. Isten szolgálata számunkra, ez mindannyiunkra vonatkozik, hogy aki éppen ott van mellettünk, ott van előttünk, ott van közel hozzánk, őt szeressük. Innen indul. Nehémiás meghallgatja ezeket a gondokat, és tudja, hogy ezt meg kell oldania. Ha a fal fölépül, Jeruzsálem falai csilli-villi módon megépülnek, az emberek ugyanolyan nyomorultól élnek a falon belül, mint anélkül. Itt nem csak a falak romosak, hanem az embereknek az életei is. És azt kell helyreállítani. Pál apostol írja ezt. Én szólhatok nyelveken. Én adhatom az egész vagyonomat oda a szegényeknek. Én profétálhatok, de ha nincs bennem szeretet, az egész semmi. Én férfiként nagyon feladatorientált módon tudok gondolkodni. Valamit meg kell oldani. És közben nem veszem észre, hogy Isten a feladat megoldás közben embereket rak mellém, hogy velük legyek, hogy öntsek beléjük. És hogyha nincs bennem szeretet az emberek felé, akkor gyakorlatilag hiába végeztem el a munkát. Szereted nélkül nincs szolgálat. Lehet minden nagyon helyén, lehet egy gyülekezetben minden jól megszervezett, mondhatni így, hogy halálosan jól. Hogy minden jó, csak nincs benne élet. Nehémiás felismeri, hogy ez a probléma, ez károsabb, mint az eddigi támadás az ellenségnek. Ez a probléma nagyobb kárt tud okozni. Én gondolja arra, hogy volt-e már ilyen helyzeted, amikor egy nem hívő ember mondta, hogy te tiszta idióta vagy. Hogy abba hiszel, hogy lesz egy harsona, és majd elmész innen, hogy így eltűnsz a szempillantással? Te komolyan gondolod ezt? Hát igen, te tiszta bolond vagy. De hogyha egy nem hívő ember mondja ezt, az úgy oké, nem? Az úgy... Már nem tud semmit. Majd rájön. De hogyha ezt a fajta bántást a csapaton belül kapjuk, azért az fáj. Amikor a széthúzás, vagy az ellenállás, vagy a támadás, az belülről jön. Az elég még kár tud okozni, mert a gyülekezet lehet az a hely, ahol megnyitjuk a szívünket. Ahol a legőszintébbek tudunk lenni, nem? És ott milyen kár tud okozni, amikor valaki ezzel visszaél. Lehet, hogy meg is történt veled már ez. Nem tudom, hogy sebeztek-e már meg a gyülekezetben. De ez nem helyes, hogy így valaki a te bizalmaddal, az őszintességeddel, a nyíltságoddal, vagy a dolgokkal, amit elmondasz, az a visszaér. De, hadd mondjam ezt, hogy nem várhatod el az emberektől, hogy tökéletesek legyenek. Ez nem felmenti őket. Viszont, ahogy mondtam, a gyülekezetben emberek járnak, akiken Isten dolgozik. És tudod mi, amikor ha valaki kárt okoz neked, testvéred, fájdalmat okoz neked, csalódást okoz, tudod mi az ennek a lehetőséget, mire használhatod? Azt mondja Pál apostol, hogy én nem csak a feltámadás erejét tapasztalom meg, hanem az ő szenvedéseiben való közösséget is. Miről beszélek? Jézus gúnyolták, Jézust elárulták. De nem csak az ellenség, hanem a saját tanítványai is. Mennyire fájhatott az Jézusnak, amikor Péter háromszor letagadta őt, hogy ismerte? A saját csapata. Jézus tudja, hogy ez milyen. És amikor legközelebb találkozott Péterrel, Péter azt várta volna, hogy jön a jobbos, jön a balos, és Jézus nem így bánt vele. Szeretsz engem, Péter? Igen. Volt egy helyreállás. Ha valaki megsebzett téged egy gyűliben, valaki megbántott, akkor átélheted azt, amit Jézus élt át, és gyakorolhatod a megbocsájtást. Itt ez egy erőteljes gond. És én észrevettem már a Gyülivel, hogy nem tudok úgy szolgálni, nem tudok úgy tenni dolgokat, hogy mindenkinek tetszem. Mindig lesznek bírálóink. Észrevetted már ezt? Hogy nem tudunk mindenkinek megfelelni. Nem lehet úgy szolgálni, hogy ne legyenek olyan emberek, akiknek az nem tetszik. Ebből van olyan fajta, aki ezt hangosan adja a tudtodra, meg van olyan, aki ezt meghunyászkodva csinálja, van mind a két fajta ember. Itt most azt a meghunyászkodó típust látjuk. Voltak, akik így kihasználták honfitársaikat, és nézd meg, így folytatódik. Amikor panaszkodásukat és ezeket a dolgokat meghallottam, nagy haragra indultam, 6. vers. És miután magamban meghánytam, vetettem a dolgot, felelősségre vontam az előkelőket, meg az előjárókat, és ezt mondtam nekik. Ti kiuzsázzátok honfitársaitokat. Azután nagy gyűlést tartottam ügyükben. Nehémiás, amikor meghallja ezt a problémát, azt mondja, hogy nagy haragra gerjedt. Van, akinek esetleg van gondja itt a haraggal? Harag problémák? Csak te meg én? Hazugsággal esetleg másnak? Na jó. Oké, okay, helyes. A Biblia kiemeli a haragot, meg a sóvárgást, a kívánságot, Jézus emeli ki a Máté 5-ben, mint ez a két dolog olyan, ami a szívünket rabbá tudja tenni. Ami át tudja venni a lelkünk felett így az uralmat. Ezt a két dolgot ő kiemeli. Azt mondja, hogy ha valaki kívánsággal tekint egy asszonyra, az már a szívében elköveti azt a bűnt, hogy paráználkodik. Vagy ha valaki haragszik a testvérére, az olyan, mintha már végezett volna vele. Pedig a törvény csak azt mondja, hogy ne ölj. Hát én még nem öltem meg senkit. Haragudni, ma haragudtál valakire? Hát ez megtörtént. Akkor ebben a bűn, vagy ebben a parancsolatban vétkes vagy. Látjuk, hogy ennek a bűnnek a gyökere a szívben van. Nekem ezzel problémáim voltak. Sőt, nem mondom, hogy teljesen megoldódott. De nagyobb problémáim voltak, mint most, a haraggal. De mielőtt károsztatná valaki magát, látnunk kell, hogy a harag önmagában nem rossz. Sőt, Isten természetének a része a harag. Létezik szent harag. Néha magunkét annak hívjuk, de Isten részéről látjuk, hogy az ő természetének a része, sőt azt mondja az ige, hogy ő a maga képmására alkotott minket, ezért bizonyos szempontból ez természetes, hogy nekünk is része a életünknek a harag. De azt mondja az Efézusi levél, hogy ha haragusztok is, ne vétkezzetek. Nem azt mondja, hogy ha haragusztok, vétkeztek, hanem ha haragusztok, akkor ne vétkezzetek. Tehát lehet úgy haragudni, hogy én nem vétkezem. Itt Nehémiás, amikor meghallgatja ezeket a dolgokat, hogy mi zajlik a nép között, hogy milyen igazságtalanság van, nagy haragra gerjed. És tudod, hogy ebben az esetben ez a helyes válasz. Ez egy helyes, morális válasz egy ilyen problémára. Amikor halljuk, hogy valaki gyenge, és valaki elesett, és bántják, kihasználják, a helyes, morális válasz erre, hogy haragszunk. Amikor valaki bántja az én gyermekeimet, akkor haragszom. És azon gondolkodom, hogy hogyan okozom a legtöbb kárt a legrövidebb idő alatt annak a személynek. Nem biztos, hogy jó, ha kivitelezem, de a harag az egy helyes válasz. És Isten természetének is a része a harag. De nem olyan módon, ahogy a legtöbbször az emberek életében látjuk, vagy a saját életünkben. A harag nem bűn. Viszont sok bűnnek a forrása lehet, hogyha nem bánunk el vele, hanem a helyén kezeljük. Jézus is haragudott, emlékeztek? Bement a templomba, és elkezdett borogatni a pénzváltók asztalait, hogy ti rabló barlangjává tettétek az én atyám házát. Elhihetitek, hogy éppen nem mosolygott, meg örült. Harag volt a szívében, és korbácsot készített, de nem vétkezett. Sőt, máskor azt olvassuk a Márk 3-ban, hogy összegyűltek egy házban a farizeusok, és volt köztük egy sorvad kezű beteg ember, akit odahoztak, hogy próbára tegyék Jézust. És Jézus megkérdezte a farizeusokat, hogy szabad-e gyógyítani szombaton, ők meg hallgattak. De Jézus tudta, hogy mi van a szívükben, és ott azt mondja az ige, hogy Jézus haragvóan tekintett rájuk, tudva szívük keménységét. És ő meggyógyította azt az embert. Isten részévé tette a mi természetünknek is azt, hogy harag van bennünk, de mivel mi bűnös emberek vagyunk, ezért sokszor rossz kivenetele van ennek. Nem helyes szerintem a gipszkarton falba lyukat ütni, tuti nem. Néha rossz kimenetele van annak, hogy harag van az életünkben. Önző módon haragszunk, de Isten haragja nem önző. Isten nem magára féltékeny, hogy valaki megbántotta őt, és harag lett benne. Hanem Isten haragja mindig szeretetből fakad, hogy szeret minket. Isten nem haragszik ránk, hogyha Isten dühös, akkor értünk az, mert félt minket. Isten haragja nem önző. Nagyon fontos ez, hogyha te vezető vagy, hogyha szolgálatba hív Isten, hogy dolgok miatt lehetsz haragvó. És azt olvassuk itt a 7. versben, hogy miután magamban meghánytan vetettem a dolgot, felelősségre mondtam az előkelőket. Itt van egy kulcs. Nehémiás nagyon dühös lesz, de meghányta vetette magában a dolgot. Na ez a kulcs, hogy nem első reakcióból csinál valamit, hanem megbeszéli magával. Hogy van egy másik feje, vagy még több, most nem a sárkányra gondoltam, hanem hogy van egy isteni természet is benne, és megbeszéli magával, hogy mit kell tenni, oda megy Isten elé, és meghányja veti a dolgot magában. Amikor az ige azt mondja, hogy fenyítsd meg a gyermekedet, a példabeszédek könyve mondja, azt mondja, hogy fenyítsd meg bottal. Mi fakanalat használunk. Én azért szeretem ezt a módszert, mert amíg elmegyek a konyhába a fakanálért, és visszajövök, addig rehiggadunk. Kapok egy kis időt arra, hogy átgondoljam, hogy jó, én mit is csinált a fiam, szétrobbanok a pipától, de lehiggadok, mire visszaérek, és nem haragból fenyítem meg a gyermekemet, mert az nagyon káros lenne, hanem szeretettel.
Az egyszerű, bocsánat, csak az egyszerű folytatás azt is írja, hogy azután átgondoltam az egészítés lecsillapot.
Oh, még jobb. Lehetünk haragvóak, de lehet közben önuralmunk. Ez nagyon nehéz. Ez az, ami szerintem tényleg nagyon nehéz. Emlékezni arra, hogy a szelíd szó elhárítja az indulatot, és nem visszatámadni. Vagy amikor arcülődnek jobbról, akkor oda nyújtsuk a másik arcunkat is. Vagy ha kényszerítenek, hogy elmenjünk egy mérföldre, elmenjünk még egyre. Ez nagyon nehéz. De azt mondja az ige, hogy a Szentlélek gyümölcse az önuralom. Meghánytam, vetettem a dolgot, írja itt, vagy az ige. Én küzdöttem a haraggal, ahogy az előbb mondtam nektek. Gyerekként nem is értem, de volt egy időszak, amikor ez kijött. Kiírtam az igeverseket a példabeszédek könyvéből, ami a haraggal kapcsolatos. Kirakasztottam a falra, és szinte minden nap elolvastam, hogy többet ér egy higgadt ember, mint egy ember, aki városokat hódít. És mindig elolvastam ezeket az igeverseket. Kiírtam egyébként, itt van, elhoztam. Hogyha te kell, akkor titokban majd elvehetsz egyet. Ugyan senki nem küzd ilyen problémákkal. És Isten megváltoztatott. Isten igéje megváltoztatott. Tényleg ő volt. El kell tudnunk bánni a haraggal, hogyha nem Isten természetén szerint való. Az ember haragja nem szolgálja Isten dicsőségét. Nehémiás meghánya veti a dolgot, és ezzel a haraggal általában jól bánt el. A 13. fejezetben olvasunk egy részt, amit most még nem lapozok oda. Nehémiás haragvó lett, és megtépte azokat az embereket, akik... Milyen természetű ember volt ez a Nehémiás. Itt azt olvassuk, hogy... Felelősségre vontam az előkelőket, meg az előjárókat, és ezt mondtam nekik, ti kiuzsorázzátok a honfitársaitokat. Szó szerint azt mondja az ige, hogy megfettem őket, az előjárókat. Ne felejtsd el, hogy Nehémiás egy pohárnok. Egy pohárnok megfedi a népe előkelőit. Tudod, hogyha te Isten lelkével betöltött ember vagy, és jössz az igével, Isten igére hivatkozol, akkor mindegy, hogy a másiknak hány doktori címe van, meg milyen címei vannak a neve előtt, meg után. Megfedheted. Szeretettel. Elmondhatod, hogy mi az igazság. És Nehémiás úgy áll oda ezekkel az emberekhez, hogy ti nem jó dolgot csináltok. Ez nem helyes, amit ti csináltok. Egy pohárnok, aki megfedi az előkelőket. Tudod, hogy Isten igéje az, ami megmarad örökké. Ezért állhatunk arra rá. Nehémiás látja az igazságtalanságot, és nem hagyja azt úgy. 8. vers, ahol ezt mondtam nekik, mi tehetségünk szerint visszavásároltuk júdai honfitársainkat, akik eladták magukat a pogány népeknek. Ti pedig eladjátok honfitársaitokat, mert ők kénytelenek nekünk eladni magukat. Azok pedig hallgattak, és nem találtak szavakat. A 2 Mózes 22, az 5 Mózes 23, és még sok más helyen az ige beszél arról, hogyha egy testvér kölcsönöd egy másiknak, akkor azt ne kérjen érte kamatot. Benne van a törvényben. Hogyha egy testvér kölcsönöd a másiknak, akkor ne használja ki. Ne adja uzsora kamatra, ne adja kamatra. És ebben benne van még az is, hogyha valaki nem kapja vissza, amit kölcsönadott, akkor ne vedd el a felső ruháját, ne vedd el az ágyát, írja a törvény. Akkor hordozd el a kárt. Ezek nehéz dolgok, mert mi is Babilonban élünk, de Isten arra hívott, hogy ne úgy éljünk, mint a világ. Itt vagyunk a világban, de nem ebből a világból valók vagyunk. Azt mondja itt Nehémiás, ti úgy bántok egymással, ahogy a világban látjátok. Kijöttünk Babilonból, megszabadultunk Babilonból, és most újra fogságba kerülnek a honfitársaitok. Isten országában irgalom van. Isten országában megbocsájtás van. Türelem. Amikor kárt okoz nekünk valaki, nekem sokszor az első reakcióm az, hogy megfeddem. Hogy jó, beolvasok neki. De volt már többször, hogy Isten csak így lenyugtatott, hogy Tamás, most csak viseld el ezt a kárt. Nem annak volt a helye, hogy beolvassak. Mert az a személy, akivel bántam, nem tanult meg más, csak így viselkedni. Mindig ezt látta, és még nem tudja, hogy lehet máshogy. Isten azt mondta csak, hogy legyél türelmes, viseld el ezt a kárt. Nem mindig, de ezt Isten mondhatja. Én azt hiszem 8 éve vezetem a Váci Golgotát, ezt én nem mindig számolom ki, de rendre volt már olyan kritika a Gyülivel szemben, leginkább velem szemben, én mondanám inkább a Gyülivel szemben, hogy nem vagyunk elég karizmatikusak. De ugyanebben az időben voltak emberek, akik azt mondták, hogy túl karizmatikusak vagyunk. Kinek éppen mi volt a kritikája? Valaki azt mondta, hogy Tamás, hogy lehet, hogy ti a református újfordítást használjátok, miért nem a Károlit? Aztán mostanában azt mondják, hogy miért nem az egyszerű fordítást használod, Tamás? Néha az, hogy túl hangos a dicsőítés, néha túl halk, túl mélyek az énekek, túl magas. Miért használtok dobot, elektromos gitár? És állandóan különböző oldalról, szegény Arnold, különböző oldalról jön a kritika. Nálatok miért nincs kereszt? Mi az a madár? És mondják, hogy ismerek legalább 10 embert a Gyüliből, aki elégedetlen. Csak 10-et, te még nem tudsz semmit. Ez a helyzet más. Én amikor valaki így odajön hozzám kritizálni, akkor jövő héten nem leszek karizmatikusabb, vagy kevésbé karizmatikus. De ez a helyzet, ez más. Ez az igével szemben áll. Ha valaki odajönne nekem, és azt mondja, hogy Tamás, amit te csinálsz, az nem igei. Akkor megkérdezném, hogy miért nem. És ha meggyőz, akkor változtatnék rajta. Ez a probléma az igével szemben áll. Ti eladjátok egymást rabszolgának. Kihasználjátok egymást, mondja neki Nehémiás. És tudod, hogy amikor Isten igével jössz, akkor lehetsz nagyon bátor. Akkor Isten tekintélye áll mögötted. Én ezért szeretem tanítani Isten igét. Nem úgy állok ott, hogy na, mire jöttem rá, hanem Isten szavát mondhatom el, amiket ő leírt nekünk. Ezért lehetek bátor vele. Ha rám hallgattok, jaj nektek, de ha Isten igéjét követjük, akkor kincsek vannak előttünk. Nehémiás szembesíti őket. És hallgatnak, és nem tudnak válaszolni. Ez jó jel. Ott, általában. Észrevetted már, hogy ha vezető vagy, ha a családban vezetésre hív Isten, vagy a szolgálatban, akkor van olyan helyzet, amikor szembesíteni kell valaki mást azzal, hogy nem jól csinálja a dolgokat. De az senkinek nem kényelmes. Se annak, aki a feddést mondja, se annak, aki hallgatja. Viszont oly fontos, hogy egy vezető szembesíteni tudjon valakit, hogyha nem jó irányba megy. Mert ha nem tesszük, akkor csak végig kísérünk valakit, hogy éppen a pusztulásba megy. Végig tapsoljuk neki az utat. Tudnunk kell szembesíteni valakit. És az ige erről beszél. Valaki egyszer mondta, és milyen igaza volt, hogy egy vezető, akkor jó vezető, hogyha meg tud hozni kényelmetlen döntéseket is. 9. vers, ekkor ezt mondtam, nem helyes, amit ti műveltek, hát nem akartok Istenünk félelmében élni, hogy ne gyalázzanak bennünket a pogány népek, a mi ellenségeink. Isten félelmében élni. Jeremiás 2. fejezetében olvassuk azt, írja Jeremiás a lázadó népnek, hogy a saját bűneitek fednek meg titeket. Azok fenyítenek meg, mert nincs a szívetekben Isten félelem, mondja nekik. Ha mi nem féljük az Istent, akkor nem, máshogy mondom. Ha féljük Istent, akkor nem félünk semmi mástól. Ha nem féljük az Istent, akkor nem fogunk tudni helyesen reagálni. Akkor minden mástól félünk. Nehémiás azt mondja ezeknek az embereknek, és eltalálja a problémát. Nem az uzsorával van baj, nem azzal, ahogy viselkedtek, mondja nekik, hanem nincs Isten félelem a szívetekben. Nekem nagyon tetszik ez a Nehémiás. Ő féli Istent. És én azt veszem észre, hogy sokszor ez hiányzik a szívekből, hogy nem féljük Istent. Ez nem egy rettegés. De hogyha valaki haragot tart a testvérével szemben, ha valaki nem bocsájt meg a testvérének, ha valaki keserűvé válik, felrója a rosszat, hibát keres, én arra az ember azt tudom mondani, hogy ő nem féli az Istent. Mert Isten azt mondja, hogy bocsáss meg a testvérednek. Ne engedd a haragot lemenni. Ne engedd a napot lemenni a haragoddal. Bocsáss meg neki. Szenvedd el a kárt. Hogyha félnénk az Istent, és ebben növekednénk, én azt gondolom, hogy féljük az Istent, csak ebben növekedhetünk, akkor megszűnne rengeteg probléma közöttünk. Akkor nem úgy döntenénk el a vitákat, hogy kinek van igaza. Sokszor úgy vitatkozunk, hogy kinek van igaza, és úgy akarjuk megnyerni a vitáinkat. De nem ez a legfontosabb egy vitában. Sokszor, hogy kinek van igaza. Hanem, hogy mi szolgálja Isten dicsőségét. Nem megnyernünk kell a vitát, hanem megnyernünk egy embert Istennek. Azt mondja Nehémiás nekik, és remélem, ha van ilyen terület az életünknek, akkor Isten megmutatja, hogy úgy éltek, mint a világ. Mondja itt nekik Nehémiás. Észrevetted már azt, hogy hány ember szeretné látni, hogy mi elbukunk. Hogy a munkahelyünkön, ahol mondjuk, hogy hát igen, én keresztény vagyok, én gyülekezetbe járok, és vannak emberek körülöttünk, akik próbálnak piszkálni ebben, próbálnak becsalni egy kelepcébe, hogy elveszítsük a türelmünket, hogy elszóljuk magunkat, hogy káromkodjunk egy nagyot, és te azt mondják, hogy ja, én azt hittem, hogy te keresztény vagy. És próbálnak minket így heccelni. Szeretnék látni, hogy elbukunk. De olyan érdekes, hogy ezek az emberek, amikor beteg a családjukból valaki, amikor nagyon szorult helyzetben vannak, akkor hozzánk jönnek imád kérni. Nehémiás azt mondja nekik, hogy úgy viselkedtek, mint a világ. És abban nincsen világosság. 10. vers így folytatódik. Hiszen én, rokonaim és legényeim is kölcsönöztünk nekik pénzt és gabonát. Mi elengedtük nekik ezt a tartozást. Sőt, így folytatja, ti pedig adjátok vissza nekik még ma mezeiket, szőlőiket, olajfakertjeiket és házaikat, sőt, kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak a kamatát is. Azt mondja itt szó szerint ez így, hogy adjátok vissza, más fordítás, lehet, hogy az új fordítás, vagy az egyszerű fordítás azt mondja, hogy állítsátok helyre. Ez a történet az a falak helyreállításáról szól, de észreveszed, hogy sokkal több zajlik itt. Állítsátok helyre ezeket az embereket. Ne szedjetek kamatot. Ez a szó héberül, hogy kamat, azt jelenti, hogy 1/12, ezt a szót használja itt az eredeti, havonta 1%-ot kértek. 12% volt a kamat évente. Nem is sok, elvileg a mai kamatokhoz képest. De nem bírták fizetni. És azt így folytatja, hogy azok így feleltek, visszaadjuk, nem követelünk tőlük semmit, úgy tesszük, ahogy te kívánod. Ekkor összehívtam a papokat, hogy eskessék meg őket, és így, hogy így fognak eljárni. Majd kiráztam ruhám ráncait, és ezt mondtam, így rázzon ki Isten minden embert a házából és vagyonából, és ilyen kirázott, és üres legyen mindenki, aki nem teljesíti ezt az ígéretet. Az egész gyülekezet amment mondott rá, és dicsérte az Urat, a nép pedig e szerint járt el. Olvasom tovább. Attól a naptól fogva, hogy Artasasztá király Júda országának a helytartójává nevezett ki, uralkodása 20. évétől a 32. évéig, azaz 12 éven át nem ettünk a helytartónak járó kenyeret, sem én, sem rokonaim. A korábbi helytartók viszont, akik előttem voltak, megterhelték a népet, mert kenyérért és borért több mint 40 ezüstséket szedtek be tőlük, és legényeik is hatalmaskodtak a népen. De én nem tettem így, mert istenfélő vagyok. Ennek a várfalnak az építésénél magam is dolgoztam, mezőt nem szereztem, és legényeim mind részt vettek a közös munkában. Ez a rész, amit itt olvastam, ez Nehémiás bizonságtétele. Eddig volt egy problémakezelés, és így elmondja Nehémiás, hogy az alatt a 12 év alatt, amíg helytartó volt, amíg Perzsa király helytartóvá tette őt Jeruzsálemben, hogyan viselkedett. És ez egy nagyon fontos rész. Egy helytartónak joga volt adót szedni, joga volt beszedni a gabonát, joga volt bárányokat elkérni a néptől. De azt mondja itt az ige, hogy azt mondja Nehémiás, hogy én nem tettem semmi ilyet. Én nem éltem vissza a helyzetemmel. Elvehette volna, de azt mondja, hogy én nem szedtem be semmi ilyet. Tudod, hogy aki szolgál, az azért van ott, hogy adjon, és nem azért, hogy elvegyem. Akit Isten szolgálatra hív, azt arra hívta, hogy adjon, folyamatosan adjon, és nem azért, hogy elvegyem. Ez jelenti a szolgálat. Nem följebb jutni, hogy több ember tartozik alá, hanem hogy ő szolgálat több embernek adhat. Nehémiás személyes bizonyságtétele, ami alátámasztja, hogy miért tudott így viselkedni. Ez a fajta életvitele az, ami megengedi őt, hogy bátor legyen, amikor föláll és azt mondja, hogy nem helyes, ahogy éltek. Mert ő elmondhatta, hogy én sosem tettem így. Én észrevettem már, hogy az ellenség tudja, hogyha bizonyos kompromisszumokba belevon engem, azon a területén én elvesztem a bátorságomat. Hogyha belevon minket valamilyen kompromisszumba, akkor azon a területen én nem gondolkodom tisztán. És hogyha valaki másnak az életében látom ugyanazt a bűnt, akkor nem fogok tudni olyan határozottan, tisztán, bátran, szeretettel szólni annak az embernek az életében. Mert az én életemben is az egy bűn, vagy kompromisszum. Nehémiás azt mondja, hogy nem helyes, amit csináltok, és én sose tettem így. Én azt gondolom, hogy a vezető is elbukik, de mindannyiszor fel kell, a vezető is kegyelembe jár, de ha van kompromisszum az életünkben, akár pénzügyi területen, akár szexuális területen, akár bármilyen területen, ott nem fogunk tudni Isten erejével szolgálni az embereknek. Vagy amikor tanítjuk azokat az igerészeket az igéből, az nem fog olyan erővel kimenni rajtunk keresztül, mert az a mi életünkben egy kompromisszum. Az ige magyarázatunk ott puha lesz. A bizonyságunk súlya mindig az életünkből fakad. Amit élünk. A tisztaságból. Ha valaki igaz módon él, igaz módon cselekszik, az mondhat ilyet, mint Nehémiás, hogy elég abból, amit csináltok. Nem élhettek így. Észrevetted már, hogy a jellemet milyen könnyű elveszíteni, és milyen nehéz visszaszerezni? Sokszor imádkozunk dolgokért. Kérünk dolgokat. Teszek egy javaslatot, hogy mit vegyünk fel az imalistánkra, hogy Isten formáljon ki belőlünk egy jellemet. Legyünk Istenfélő emberek. Mert ez tesz helyére dolgokat, hogy féljük őt, hogy jellemet épít bennünk. A vezetők olyan emberek, akik több vádat fognak kapni, mint amit megérdemelnek, kevesebb dicséretet fogadnak el, mint amit megérdemelnek, és az életük áldozat másokért. Újra mondom, a vezetők olyan emberek, akik több vádat, kritikát fognak kapni, mint megérdemlik, kevesebb dicséretet fogadnak el, mint amit megérdemelnek, és az életük, mint egy áldozat másokért. Ezt látjuk Jézustól. Ezben tökéletes példa a mi Urunk. Amikor olvassuk azt az 1 Timóteus 3-ban, ahol ír Pál arról, hogy kik lehetnek vezetők a gyülekezetben. Tudod, mi az első a listán? Esetleg valaki emlékszik. Az, hogy fedhetetlen. Itt kezdi. Hups, most lettünk diszkvalifikáltak a szolgálatra mindannyian. De ez az első, de nem véletlenül. Uram, formálj ki bennem egy jellemet, egy istenfélő szívet. Formált ki bennem az engedelmességet, Uram, hogy fedhetetlen legyek. Mert ha valaki tisztán jár, nem tökéletesen, de ha valaki tisztán jár, annak erő van az életében. És ez az erő nem belőlünk fakad. Nem az az ember lesz egy bámulatos ember, hanem Isten megnyilvánul az életén keresztül. A maga egyszerűségében, az embernek az egyszerűségében. Én vágyok tisztább lenni ettől a világtól. Hogy ne legyek olyan, mint ez a világ. És ez az ember erőteljes. Vannak olyan területek az életünkben, ahol kompromisszumban élünk? Biztos, hogy van. Uram, kérlek, formáját, hogy használhass. Vannak olyan emberek, akik nagy bukásokból térnek meg. Hosszú éleken keresztül értek kompromisszumban, és Isten kihozza őket. Ez az ember egy élő bizonysága Isten erejének, és ha valaki ez oda megy, és aki most küzd azzal, oda tud menni és azt mondani, hogy én is voltam ott, ahol te. És Isten meg tudja ezt változtatni. Lehet, hogy ezek a bűnök sebeket okoznak nekünk, de amikor Isten kihoz belőle, még ott vannak a gyógyult sebhelyeink, azt fogjuk mondani ezeknek az embereknek, hogy látod, engem Isten meggyógyított. Ha van ilyen kompromisszum az életünkben, akkor van egy ima kérésünk. Uram, tisztíts meg! És azt mondja a Jakab levele, hogy ha megvalljuk egymásnak a bűneinket, akkor Isten megtisztít ezekből a bűnökből. Vannak olyan kompromisszumok, amiket egymás előtt lelepezhetünk. Nem így, hanem ha van egy testvéred, akiben megbízol, vondd közel magadhoz, és oszd meg vele. Hogy legyen egy imatársad azban a kompromisszumban, hogy ne egyedül állj és küzdj, hanem legyen, aki melletted áll. Az én asztalomnál étkeztek a júdaiak, a 150 előjáró, meg mindazok, akik a körülöttünk lévő pogány népek közül jártak be hozzánk. Az én költségemre készítettek el naponként egy ökröt, 6 kövér juhot és szárnyasokat, 10 naponként mindenféle bort is volt bőségesen. De én nem követeltem a helytartónak járó kenyeret, mert nehéz munkát kellett végezni a népnek. Tarts emlékezetedben, Istenem, az én javamra mindazt, amit ezért a népért tettem. Nehémiásnak sokba került vezetni. Szóval minden nap egy ökör, 6 juh, én is elmentem volna enni. Ilyen menü volt. És azt mondja a végén, hogy Uram, emlékezz rám. Én ezt ritkán szoktam Istennek mondani, hogy emlékezz rám, hogy mennyi jót tettem. Inkább azt, hogy Uram, emlékezz rá, hogy Jézus mennyi jót tett értem a kereszten. Én, ezek az alkalmak a vezetőképzésről szólnak. Isten igét ilyen szemmel tanulmányozzuk. Én azt gondolom, hogy hív minket Isten a szolgálatba. Hogy mások javára éljünk. Ez mindig költséges. Hogy így adunk, de mindig sokkal többet kapunk vissza Istentől. És Nehémiás azt mondja, hogy ha majd ott leszek nálad, akkor emlékezz arra, amit itt tettem. Annyira kevés az, amit itt adhatunk, ahhoz képest, amit ott kapunk érte. Amikor kincseket kapunk érte a mennybe, amikor Jézus előtt azt fogjuk hallani, hogy jól van, jó és hű szolgám. Megéri szolgálni Istent, letenni az életünket és követni őt. Én szeretném így a végén, hogyha imádkoznánk, az volt a szívemben, hogyha van köztünk olyan tesó, aki kárt szenvedett, akit bántottak testvérek, akit megsebeztek mások. Én azt gondolom, hogy van lehetőségünk ebből tovább menni. Nem nyalogatni a sebeinket, és állandóan csak nyafogni, hanem fölállhatunk, és tovább mehetünk. Megbocsájthatunk egymásnak. Én azt szeretném, hogy itt Vácon, a gyülekezetben szeressük egymást, és ne legyen listánk a másik ellen, hogy emlékszel, hogy mit tettél, hanem ezeket a dolgokat a magunk háta mögé tudjuk vetni. Hogy ne legyenek adós leveleink. És hogyha te olyan ember vagy, akit megbántottak, megsebeztek, kárt okoztak, akkor ma itt a lehetőség. Akkor most itt imádkozhatunk együtt, és nem nagyon, legyünk kis csoportban, imádkozzunk úgy, de azt mondja a Lukács evangéliuma, hogy ő eljött, hogy szabadon bocsássa a megkötözötteket, a foglyokat. Ne legyél ennek a foglya. Legyünk kis csoportban, ketten-hárman, forduljunk egymáshoz, és imádkozzunk. Hogyha van kompromisszum az életünkben, akkor hozzuk az Úr elé. Formálja ki bennünk a jellemét, az Istenfélő szívet. Mennyi atyám, köszönöm ezt az estét, és hálát adok ezért a történetért, Nehémiás könyvéért, Uram. Az az imánk, hogy még inkább hasonlíthassunk rád, Jézus. Látjuk Nehémiást, hogy visszatükröz téged, és mennyire tetszik ez nekünk. Hogy fel tudott állni, tudott szólni az igazságtalanság idején, mert ő maga tisztán élt ebben. Uram, imádkozunk, hogy tisztítsd az életünket. Ha vannak kompromisszumok, mutass rá, segíts ettől azt hátrahagyni, Uram. Imádkozunk, hogy tiszták lehessünk, Uram, és tudjuk, hogy benne tiszták vagyunk, megtisztultunk, Uram, igazságot nyertünk. De Uram, az az imám, hogy tovább mehessünk a megszentelődésben is. Hogy visszatükrözzük a mi Istenünknek a jellemét. Hogyha látnak minket, Uram, akkor lássák a te szeretetedet az életünkben. Hogy egymással bánunk. És Uram, nincs tökéletes gyülekezet, ez sem az, Uram, de köszönjük azt a munkát, amit végzel itt közöttünk. És kérlek, folytasd. És az kérem tőled most, Uram, hogy engedd, hogy a szeretet növekedjen közöttünk, Uram. Hogyha vannak olyan emberek, akik megbántottak, kárt okoztak, ellenségesek voltak velünk, Uram, mi akkor is szeretettel tudjunk válaszolni. Hogy ne rójuk fel nekik a kárt. Ezt olyan nehéz megtenni, Uram, de általad ez nem lehetetlen. Kérlek, gyógyítsd a szívünket ezen a területen, Jézus. A te nevedben imádkoztam. Ámen.